ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a verőfényes november végi napon. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket ezen a mai Isten tiszteleten. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 42. Zsoltárunk első versét. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a Mózes második könyvében, az első fejezetben. Olvasom Isten igéjét a Mózes második könyvének első részéből, a 6. verstől kezdődően. És meghalt József, és minden ő atyafia, és az az egész nemzedék Egyiptomban. Izrael fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak, és igen-igen elhatalmaztak, úgyhogy megtelt velük az ország. Azon közben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte. Ez azt mondta az ő népének: ímé az Izrael fiainak népe több és hatalmasabb nálunknál. Nosza, bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, hogyha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen. Rendeltek azért föléjük robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És épített a faraónak gabonatartó városokat, Pitomot és Ramszeszt. De minél inkább sanyargatták őt, annál inkább sokasodott, és annál inkább terjeszkedett, és féltek az Izrael fiaitól. Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. És kemény munkával keserítették életüket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, melyeket kegyetlenül dolgoztattak velük. És szólt Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül egyiknek Sifra, a másiknak Puá volt a neve, mondván: mikor héber asszonyok körül bábálkodtok, nézzetek a szülőszékre, ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leányaz, hadd élje. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, amint Egyiptom királya parancsolta nekik, hanem életben hagyták a gyermekeket. Hivatta annak okáért Egyiptom királya a bábákat, és azt mondta nekik, miért műveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket? A bábák pedig azt mondták a faraónak, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Egyiptom beliek, mert azok életerősek. Mielőtt a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. Annak okáért jót tett Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodott és igen elhatalmasodott. S lőn, hogy mivel a bábák félték az Istent, Isten megépítette az ő házukat. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek! Elénekelve a 153. énekünknek első három versét. A 153-as énekünk így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Köszönjük, ők idéjel nappal.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy gyermeki bizalommal kereshetünk újra téged. Téged, akit soha nem láttunk testi szemeinkkel, mégis a szívünkkel sóvárgunk utánad, mert szeretnénk átélni újra annak a mennyei melegségnek a közelségét, amire oly nagy szükségünk van ezen a földön. Mert látod, Istenünk, hogy tőled távol csak didereg a lelkünk, nélküled csak üres járatú az életünk. Ha te nem jössz, és nem lakozol itt közöttünk, akkor a mi itt lakozásunk sokszor békétlen, tele feszültségekkel, versengéssel, irigykedéssel, háborúsággal. Istenünk, te látod, hogy mennyi családi otthonban hiányzik a szeretetnek az a melegsége, amire mégis minden lélek sóvárog. Köszönjük, hogy ezt kínálod föl nekünk. Valahányszor a te közeledbe hívsz minket. Valahányszor a szívünkkel akarsz beszélni. Úgy, ahogyan a jó szülő leülteti maga köré a gyermekeit, és a szívükre beszél. Istenünk, köszönjük, hogy így hívtál ma is ide minket. Mert látod, hogy a bűn szétszór minket, a gonosz szétzilálja közösségeinket, otthonainkat, nemzetünket, Európa békéjét és csendjét, ennek a világnak a nyugalmát. Köszönjük, hogy a te szeretetből fakadó uralmaddal akarod újra és újra egybe terelni a te teremtményeidet. Azért, hogy figyeljünk őszintén, nyitott szívvel a teremtő Istenünk, a mi mennyei gazdánk szavára. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te lelkedet szétárasztott közöttünk, és nem hagysz minket üres szívvel, céltalan bolyongásban tovább menni. Köszönjük, hogy rád találhatunk, mert te közénk jössz, és Krisztusban lehajolsz újra, hogy ránk találj. Köszönjük, hogy ebben a kölcsönös egymásra találásban felfedezhetjük életünk célját, értelmét. És köszönjük, hogy a te jelenlétedben oldódhatnak bűnbilincseink, és a te jelenlétedben megbékélhetnek ember szívek egymással. Köszönjük háladással, hogy ezt a csodát ismét meg akarod valósítani köztünk ezen a mai napon. Hisszük, hogy megáldasz gazdagon Jézus Krisztusért minket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. 433. énekünk így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a zsidókhoz írt levél 11. részében, a 23. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 23-tól 27-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy Fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgás, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűség. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Eddig tartozom. Drága testvéreim, a mai igehirdetés egy kicsit a múlt vasárnapinak a folytatása lesz. Aki itt volt múlt vasárnap, hallotta, hogy miként adta Isten Izrael népe elé a választás nagy lehetőségét. Eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Te azért válasz az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, mind a te utódaid, mondta Isten az ő választott népének, Izraelnek. Most egy olyan bibliai példa áll előttünk Mózes személyében, akinek kapcsán megvizsgáljuk azt, hogy mit jelent hitből választani. Mit jelent hit alapján dönteni. Mert hogy az egész életünk döntések sorozata. És bizony sokszor vakarjuk a fejünket, hogy bizonyos nehéz helyzetekben hogyan is döntsünk. Mit válasszunk a kétféle vagy netán a többféle lehetőség között? És milyen alapon, milyen motiváció alapján döntsünk, ha döntünk? Mert bizony sok függ attól, hogy hogyan döntünk adott helyzetekre. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy elhamarkodunk egy-egy döntést, rosszul választunk, és bizony utána úgymond verjük a fejünket falba. Hogy jaj, de rosszul csinálta. És éppen ezért hadd vizsgáljuk meg a Szentírás tükrében, Mózesnek, Isten kiemelkedő szolgájának a személye kapcsán, hogy mit is jelent hitből választani, hit alapján dönteni. Testvérek, ez nem népszerű ebben a mai világban. Mert sokan, akik úgy döntenek bizonyos helyzetekben, mint akik látják a láthatatlant, ahogy a Mózesről olvassuk alapigényben, azokat a világ nagy része nem egyszer egyenesen bolondoknak minősíti. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levélben beszél arról, hogy Isten éppen e világ által bolondoknak minősítetteket választotta ki. Hogy mondta az egyik előkelő, fejedelmi rangú, kihallgató, római pálapostolnak, amikor bizonyságot tett a Krisztusba vetett hitéről? Azt mondja, bolond vagy te, Pál, ez a tudomány, vagyis az evangéliumi tudomány, ez az Isten hit, ez a Krisztus hit, ez az új tudomány, ahogy nevezték a római birodalomat, ez téged őrültségbe visz. És erre Pál higgadt nyugalommal válaszol, pedig ő fogolyként állt a római hatalmasság előtt, és azt mondja, kívánnám, hogy te is ilyen légy, mint én. Ezektől a bilincsektől ugyan szabadok. Igen, az evangélium, az Istentől jövő tanítás, a mennyei vezetés, a hitből való döntés, a hit alapján való lépés nem népszerű dolog. Egy olyan világban, ahol a józan észre hivatkoznak sokan. A hűvös ráció alapján hoznak meg döntéseket a legtöbben. Mert hogy ugye két lábbal a földön kell járnunk. A hitben járókra pedig azt mondja ez a világ, hogy ők a fellegekben járnak. Valami illúziót kergesznek. Mert hogy kicsoda látta azt az Istent, akiről ők beszélnek. Meg hát amúgy sem lehet úgy élni ebben a világban, ahogyan a Szentírás tanítja. Ahogy Jézus élt közöttünk, lám ő is hova jutott? Azokkal a furcsa, különös tanításaival, hogy szeresd az ellenségedet is. És ha átkozz téged, akkor te áldjad őt. Sőt, imádkozz érte. És ha valaki téged arcon üt, egyik felől, tartsod a másik arcodat is. No, erre mondja a hűvös ráció embere. Ez már túlzás. Ez valóban olyan elszállt ember idealizmusa, amit nem lehet követni. Nem lehet gyakorlatba ültetni. Nem lehet a hívő embereknek a nyomdokain haladva célba jutni. Ezért nem népszerű, testvérek, a Krisztus útja. Ezért nem népszerű az ilyen emberek hitből való döntése, mint a Mózesé. Mert hogy mit olvasunk róla? Azt olvassuk, hogy hitáltal tiltakozott, midőn felnevekedett, hogy ő a faraó leánya fiának mondassék. Az első igeolvasásban hallottuk, hogy megsokasodott Izrael népe Egyiptomban a rabszolgasság idején. És miután az ő pártfogójuk József meghalt, új egyiptomi király jött, akkor egy jól begyakorolt nemzet stratégiát próbált gyakorlatba ültetni, amit a világ minden táján alkalmaztak, mindig is a történelem folyamán a nagyhatalmak. Ne szaporodjanak el a kisebbségiek, nehogy veszélyeztessék a többségiek hatalmát. Egyiptom királya is kiadja ennek kapcsán a parancsot, hogy minden zsidó fiúgyermeket már a születésekor folytsanak meg, vagy később dobjanak a Nílusba. És így kerül Mózes is olyan különös helyzetbe, hogy már születése előtt halálra ítéltetett. De mit olvasunk a szüleiről? Ők is hitáltal tiltakoztak a király démoni gyilkos szándékú parancsa ellen, és nem félvén a király hatalmától rejtegetik az ő gyermeküket, Mózest. És miután már nem lehetett rejtegetni a 3 hónapos, egyre hangosabb csecsemőt, tudjuk, kis szurkos gyékei kosárban elhelyezik a Nílus folyó nágyai, sásai közé. Ahova éppen kimegy fürdőzni a király leánya, a faró leánya is, megtalálja a kis gyermeket, és megtetszik neki is, elviszi a palotájába, és fölneveli saját gyermekeként. És akkor ott van Mózes hercegi rangban, akár még az egyiptomi trón várományosa is lehetne, és akkor azt olvassuk róla, hogy mikor felnövekedik, öntudatra ébred, és rádöbben arra, hogy ő kihez is tartozik, hogy ő a megvetett, lenézett, kiszipolyozott, halálra szánt, meggyötört és megsanyargatott Izrael fiaihoz tartozik vér szerint, akkor hitáltal tiltakozik az ellen, hogy a faraó leánya fiának neveztessék. És inkább választja az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Micsoda választás! Micsoda hit alapján történő döntés! A hűvös ráció embere erre azt mondaná, micsoda őrült ember volt. Faraónak lennie, vagy rabszolgának? Micsoda óriási különbség. A trón várományosaként hercegi rangban élvezni Egyiptom akkori nagyhatalmi viszonyait, és a vele járó minden gyönyörűséget, és ezt sutba dobni, és fölvállalni egy halálra szánt néppel való együttnyomorgást. Erre azt mondaná minden úgynevezett józanul gondolkozó ember, ez nem normális. Most testvéreim, én a saját életemben nem egyszer tapasztaltam hasonló viszonyulást a hitetlen világ részéről bizonyos hitbeli döntéseim kapcsán. Hadd mondjak el néhány ilyen példát, hogy legyen egy kicsit személyesebb ez az üzenet. Hogy lássátok, érezzétek, hogy nem távoli tőlünk ez a történet, hisz mi is kerülünk napról napra olyan helyzetben, amikor meg kell hoznunk bizonyos hitbeli döntéseket. Az egyik ilyen döntésem a pályaválasztásom kapcsán történt. 1972-ben kezdtem a teológiát. Azokban a 70-es években, amikor nem volt népszerű egyáltalán a kommunista diktatúra idejében a papi pálya. Rám is szólt középiskolás koromban, amikor bejelentettem, hogy teológiára készülök, egyik közel ismerős a családunknak, egy húgomnak a keresztanyja. Hogy hát nem gondolod, hogy ma ez népszerűtlen pálya, sőt, ebben az ateista világban egy veszélyes pálya is. Józan fiatalok ma már másféle egyetemre irányulnak. És én csendesen itt válaszoltam, hogy nem én döntöttem elsősorban a pálya mellett, hanem Isten hívott el erre a pályára. Ő döntött úgy, hogy én lelkipásztor legyek. Mert hogy eredetileg én más pályára gondoltam. Aztán legyintett, úgy lesajnálva, hogy hát a te dolgod. És évtizedek elteltek, testvérek, én már itt Kolozsvárt lelkészkedtem, amikor egyszer fölhív engem egy idegen, idős női hang. Bemutatkozik, hogy én vagyok az a Györgyike néni, Szatmáról, csak hogy most itt vagyok Kolozsvárt a lányomnál. Nem jönnél el? Szeretnék veled elbeszélgetni. Évtizedek után találkoztam vele, és mikor meglátogatom, ott van az éjjeli szekrényén a Biblia mellett az állítatos könyv. És kérdem, hogy Györgyike néni? Évtizedek múltán népszerű lett az a dolog, amit valamikor így lelegyintett? hogy fontossá lettem most én a lelki pásztor egy ilyen találkozás kapcsán? És bizony szemlesütve nagyon őszintén bevallotta, hogy akkor tévedtem. Láttam, beláttam időskoromra, hogy az Isten útja az igazi út. És bizony szüksége volt egy nagyon komoly lelki beszélgetésre ahhoz, hogy élete alkonyán megbéküljön Istennel, és valóban Istenen megbékülve távozott el az örökké valóságban. Másik hitbeli döntésem a párválasztás volt, testvérek, mert hogy ezek mind életre szóló döntések. Többen tudják a gyülekezetből, néha vendégtestvérek is vannak, hadd mondjam el újra azt, hogy sokat viaskodtam, hogy vegyem-e el feleségül azt a Máriát, aki teljesen ateistaként került elém, egyetemista koromban, én teológián, ő meg matematikán tanult. És bizony a hitbeli döntés előtt kaptam Istentől egy olyan igei üzenetet, amire elmosolyogtak sokan, amikor hallották, talán most is el fognak néhányan mosolyogni, hogy Isten így szinte szó szerint tud választ adni a Bibliából az ember döntései kapcsán. Igen, tud, mert hogy azt a bibliai üzenetet kaptam Máté evangélium első részéből, a pár választás tusakodása közben, amit Isten mondott álmában Józsefnek, amikor azon tanakodott, hogy mit csináljon most a várandós, a furcsa módon várandósá lett Máriával, az ő jegyesével. Elbocsássa-e? És azt mondja Isten neki angyali üzenet által, ne félj magadhoz venni Máriát. És így döntöttem, Mária mellett. Holott le akartak többen beszélni róla. Mit akarsz te egy katonatiszt lányával? Mert a apósom az volt katonatiszt, román hadseregben, magyar létére. És mit akarsz te egy ateista lányával? Mert hogy mikor megismertem, még az volt. Persze úgy döntöttem, hogy egyik feleségül nem veszem, ameddig hitre nem jut, és valóban kellett 3 év, amíg aztán ez a hitben való döntése, megérése nála is bekövetkezett. És nem bántam meg, testvérek, egyik döntésemet sem, mert hitből fakadó döntések voltak. De lehet tovább mondani a példákat, mert a gyerekvállalásaink kapcsán is sokan lelegyintettek. Mikor a 3. vártuk, feleségem, tanárnő, kolléganői, akiknél itt-ott csak 1 vagy maximum 2 gyerek volt, csodálkozva kérdeztek rá, 3. Hát Mária, hát mit gondolsz, hát elment az eszed, hát te egy intelligens nő vagy, diplomás asszony vagy, hát nem szaporodtok talán úgy, mint a nyulak? Nyugi, nyugi, mi 5 gyereket szeretnénk, válaszolt a pár. Na aztán lett erre még nagyobb megdöbbenés. Manapság, 5 gyerek. Szülészete meg is kérdezte ott az egyik asszisztens nő, mikor csevegett ketten, ott a függönyön kívül várva ott a nem tudom hanyadik gyereket, hogy cigánke szau poka ite? Mert hogy manapság ugye ez a 2 kategória vállal sok gyereket. Testvéreim, nem bántuk meg a hitből való döntésünket, hogy vállaltunk 5 gyereket. És felnőttek hitben és Isten félelemben, és mindegyiknek Isten kirendeli a fészkét, a kenyerét, a diplomáját, a munkahelyét. Hogy mondta Isten Ábrahámnak, megáldalak téged, és áldás leszel, áldás hordozó leszel. Nem szeretnénk mi áldás hordozók lenni, testvérek, minden tekintetben. Nos, ehhez meg kell hozni a hitbeli döntéseket. Akkor is, ha ezek népszerűtlenek a világ szemében. És hadd mondjak el még egy hitbeli döntési tapasztalatunkat, erről is sokan tudnak a gyülekezetből. Amikor 1990-ben ide kerültünk, 2100 lelkes volt ez a gyülekezet. És volt egy kicsi 90 férőhelyes imaháza. Ugye ez a sarképület, sokan tudják, megvan még. És volt egy kétszobás parókiája, mi vártuk az ötödik gyereket, még hivatali irodája se volt a parókiának. És akkor el kellett dönteni, hogy hogyan tovább. És ott mindjárt az első presbiteri gyűléseken, az első hónapokban, hogy ide kerültem, eldöntöttük, hogy parókiát és templomot építünk új helyen. Őrült gondolatnak tűnt. Miből? A semmiből? És testvérek, akkor is jött az igei bátorítás. 1 Péter 5-7. Minden gondotokat őrjá vessétek neki, gondja van rátok. Másik, Ezrás könyvéből, amikor Círus Perzsa király kiadja a rendeletet a zsidóknak, akik a babiloni fogságból szabadulnak, menjetek haza és építsétek újra a jeruzsálemi templomot. Igen ám, de miből építhet templomot egy rabszolgaságból szabaduló nép? És akkor mondja a király, a költség a királyházába adatik. Círus Perzsa király a saját kincstárából pénzelte a zsidók jeruzsálemi templomának újjáépítését. És én azt mondtam a presbitériumnak akkor, testvéreim, hogy a mi királyunk hatalmasabb, mint Círus, az akkori perzsa király. Ővé a föld és a mindenség, írja a Szentírás. Neki van hatalma arra, hogy pénzelje azt a templomépítést, amit az ő dicsőségére indítunk. És mindenki tudja, szemünk előtt zajlott a csoda, hogy nem akadt el az építkezés, és szűk 4 év alatt kész lett ez a hatalmas komplexum. Testvérek, merünk mi hitből lépni? Merünk mi hitből fakadó döntéseket hozni? Miért élünk át olyan kevés csodát az Istennel való kapcsolatunkban? Mert kicsi a hitünk, testvérek. Azt mondja Jézus, ha akkora hited lenne, mint a mustárma, azt mondanád ennek a hegynek, ugorja tengerbe, és megtörténne. És jaj, sokszor attól riadunk meg, hogy túl nagy hegynek látunk egy-egy akadály. És nem merünk neki menni. Hogy ugorjuk mi azt át? Hogy győzzük le azt az akadályt? Kicsi a mi emberi erőnk. Persze, mi porszem emberek vagyunk. De van egy hatalmas Istenünk, testvérek. Hisszük-e ezt? Mózes hitte, és azt mondja az ige, hogy Mózes hit alapján hozott egy döntést. És inkább választotta az Isten népével együtt nyomorgást. És Isten megkoronázta Mózest. Azt a faraó név szerint nem is ismeri a világ, aki akkor kiadta a parancsot a zsidó fiúgyermekek elpusztítására. De a Mózes nevét ismeri az egész világ, mert ő hitbeli döntést hozott. Istentől fakadó buzdításra, és az ő népe érdekében. Testvéreim, tele van a hétköznapi életünk is ilyen hitből fakadó, apró lépésekkel, csak sokszor nem is figyelünk fel rájuk. Azt mondja, ugyanitt a Szentírás, a zsidókhoz írt levél 14. részében, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, de azt is lehetne mondani nagyon egyszerűen, minden Bibliától mentesen, vagy akár Isten nélkül is, hogy hát hit nélkül a hétköznapi életünk is elképzelhetetlen. Mondok rá 1-2 apró példát. El akarsz utazni a nyugatra szakadt gyermekedhez, ahhoz, hogy felülj a repülőgépre. Hitre van szükséged? Hinned kell azt, hogy az a gép el tud vinni téged a célba. Hinned kell azt, hogy az a pilóta megfelelő szakember, aki ott ül a kormánynál, és érti a dolgát, és te rá kell bízzad az életedet. Akár egy vonatutazás, akár egy buszos utazás kapcsán is. Megveszel holnap egy kenyeret az üzletből, hinned kell, hogy abba nem kevert senki mérget? Kinek jut eszébe, hogy óvakodjon megvásáron egy kenyeret? Hát bizalmi alapon működik minden emberi kapcsolat. És enélkül nem tudnánk létezni egy percig sem, testvérek. Hitből fakadó döntések. A szántóvető ember, amikor elveti a magot a föld, biztos abban, hogy az termést hoz? Nem lehet biztos. Mert be kell kalkulálja a természeti csapásokat, a jégesőt, a fagyot, az árvizet, de hittel veti el. Nem biztos, hogy termés lesz, de hiszi, hogy lehet belőle termés. Miért? Mert hiszi, hogy az egyszerű magba, amit elvet a földbe, Isten belerejtette azt a csirát, amiben ott rejtőzik az élet. És abból sarjad az új termés. Hát ha ezt nem hinnénk, testvérek, akkor egyszerűen nem fognánk hozzá vetni. De akkor nem lenne mit aratni, akkor nem lenne mit enni. Hitből működik az egész hétköznapi élet, testvérek. De nézzük meg az ilyen nagyobb léptékű döntéseket, amikről beszél a Szentírás is. Egyszerűen csak itt a Mózes döntése kapcsán. Amikor Mózes egy olyan döntést hoz meg hitből, amikor a személyes érdekei félretesz. Nem azt mondja magában, jó dolgom van nekem itt az egyiptomi palotában. Mit érdekel engem, rabszolga, csűrhe nép? Nem is biztos, hogy hozzátartozom. És csecsemő korban találták meg, vitték be. Talán a nyelvüket sem tudta, mert hogy őt egyiptomi nyelvre tanították a faraó udvarába. És ő félretette a saját személyes érdekét. Akár veszélyes, kockázatos vállalkozásba is fogott, úgymond, az ő népe érdekében, az ő népe javára. Ennek fordítottja nagyon közismert, testvérek. Nem csak az ősrégi történelemben, hanem a mai kortárs történelemben is. Amikor egyéni érdek hajt egy-egy diktátort, hogy a saját hatalmát foggal, körömmel megtartsa, akár a népe kárára is. Ismerős ezt, testvérek? A mi országunkban is ezt értük meg. És halljuk most, szinte naponta szerepel a híradásokban Észak-Korea esete. Foggal, körömmel ragaszkodik annak őrült diktátora a hatalmához. Hogy a több mint 20 milliós népe éhezik, és egy jó része lágerekben senyved, az mit sem számít, csak az ő egyéni érdeke érvényesül. Igen, ezek a diktatúrák. És ezek ellen lázad fel előbb-utóbb az ember, mert természet ellenes az, hogy valaki az egyéni érdekeinek a kiaknázása érdekében másokat letapossam, és mások emberi jogait elvegye. Most testvéreim, nézzük meg, hogy mit tesz Mózes. Ugyanazt, amit Jézus. Ha Jézus az egyéni érdekeit nézte volna, rég hátat fordított volna ennek a bűnös világnak. Nézzük meg, már születésekor nem kapott helyet. Ahogy kezdett felnövekedni, először kiáll tanítani saját falubeliei, a názáretiek meg akarják kövezni, mert botrányosnak tartják, hogy ő egy ószövetségi profécia beteljesülését saját személyével hoz kapcsolatba. Netán ő lenne a messiás? Hát ismerjük szegény ácsmesternek, Józsefnek, az akármilyen fia, ugye, még a származása is gyanús volt. Meg akarták kövezni. Farizeusok, írástudók örökké a nyomába voltak, leskelődtek, és végül a halálát kitervezték, és meg is valósították. Nem szállhatott volna le Jézus a keresztről? Mondta. Egy szavába került volna, hogy az Isten angyalait mozgósítsa, a mennyei seregeket az ő megszabadulás érdekében, de nem tette, mert alávetette saját egyéni érdekeit annak a nagy küldetésnek, aminek az volt a célja, hogy minket megmentse. Minket megmentse. Churchillről a II. Világháború idején uralkodott neves angol miniszterelnökről olvastam egyik ifjúkori történetét, hogy ő haditudósító újságíróként kezdte az ő életét, és több helyen a világ zavaros pontjai megfordult ahhoz, hogy ilyen haditudósításokat írjon. Többek között Dél-Afrikában is járt a búr és angol háború idején. És akkor egy vonaton utazott, tele volt a vonat több száz utassal, és egyszer megáll hirtelen a nyílt pályán a vonat, és kiderül, hogy egy földgyalú volt keresztül állítva a vasúti sineken, és nem tudott tovább menni a vonat. Persze mindenki megriadt háborús viszonyok között, ez valami csapda lesz bizonyára, le fogják mészárolni őket, vagy legalábbis foglyul ejtik őket. Mindenki az életeért remegett, és várták, hogy bármelyik percben előtörnek a rejtek helyről a csapdát állító fegyveresek. És ekkor ez a fiatal angol újságíró, félretéve minden félelmét, bátor döntés hozott, alávetve egyéni érdekét, a közösség érdekének. Leugrott a vonatról, odament, beindította ezt a gépet, elhúzta a vasúti sinekről. Közben a vonat el is indult, fel is gyorsult, és amíg ő lekászálódott arról a gépről, és utána futott volna a vonatnak, lemaradt. Persze, hogy elfogták, fogságba ejtették, kemény, sanyarú körülmények között, mint egy 3 hónapig volt a börtönben, ahonnan különös bátor döntés alapján sikerült megszöknie, 500 kilométert gyalogolt Dél-Afrika sivatagos részein, és végül egy angol hadsereg szedte össze, és így jutott vissza Angliába. Aztán később lett ő Anglia miniszterelnöke. Testvérek, egyéni érdekek félretétele. Hitből fakadó döntés sokak megmentése érdekében. Milyen különös, hogy Mózesnél is ez történt. Miért? Azt mondja itt Mózesről alapigeink, hogy erős szívű volt, mert látta láthatatlant. Erős szívű volt. Testvérek, csak az erős szívűek tudnak ilyen hitből fakadó döntéseket hozni. És kik az erős szívűek? Nem akik a gyógyszertárból valami szíverősítő cseppeket fogyasztanak. Nem. Hanem azok az erős szívűek, akik látják a hit szemével a láthatatlan Isten, és valóságosnak tekintik. És ezt a kapcsolatukat naponta ápolják, erősítik, és ebből a kapcsolatból fakadó döntéseket hoznak. És ilyen döntések nyomán válik egy kis parányi ember élete nagyon hasznossá, sokszor életmentővé mások számára. Lásd Mózes esetét. De vannak kortárs példák is, testvérek. Egy 4 éves kislányt úgy menekített ki az édesanyja az égő házból, hogy közben az édesanyja arca megégett, és egy életre deformálódott az arca. Ez volt az ára annak, hogy megmentse a tűzhalálból az ő 4 éves kislány. Vagy a másik valós történet, amikor egy kemény tél közepette, lovas szánon utazik a nagymama gyerekeivel és unokáival, és egyszer egy farkas falka támadja meg a lovas szánt és az utasait. És akkor a nagymama egy hirtelen döntést hozva kiveti magát a szánból, így lesz prédájává a farkasoknak, és eközben a gyerekei és az unokái megmenekülnek. Hitből fakadó döntések, egyéni érdekek félretétele azért, hogy mások megmeneküljenek. Testvérek, ilyen döntéseket vár Isten az ön népétől. Azt mondja itt Mózesről, inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét, mert a megjutalmazásra, az isteni megjutalmazásra tekintett. Kérdezhetnénk, milyen jutalomban részesült Mózes? Abban, hogy 40 évig népvezére volt ennek a lázadó, makacskodó, sokszor elégedetlenkedő és zugolódó népnek, a sivatag körülményei között? Miféle jutalom ez, kérdezhetnénk? Tudjátok, testvérek, Isten úgy jutalmazza meg az ő hűséges szolgáit, hogy még többre bízza, még több szolgálatot ad nekik, még veszélyesebb kihívásokat ad eléjük. És Mózes ezt kapja jutalmul, az ő hitbeli döntése nyomán. Tudjuk azt, hogy Mózes nem mehetett be az ígéret földjére. Elvezette ezt a makacskodó, lázadó népét 40 évi pusztai vándorlás, keringőzés után az ígéret földjének határáig, és ott meghal 120 éves korában. Csak messziről, a hegy tetejéről láthatott be az ígéret földjére, de oda a lábát nem tette be. Miért, kérdezhetnénk? Hát megérdemelte volna ezt a jutalmat Istentől? Tudjuk, hogy nem kapta meg, mert egy adott helyzetben, mint egy Isten helyére tette magát. Amikor a lázadó nép vizet kért, adok én majd nektek vizet, ugye, amikor a sziklára csapott, amikor elfelejtkezett arról, hogy Isten van az első helye, és az ő személye nem fontos. Testvérek, hitbeli döntés. Látni a láthatatlant, ebből fakadóan erős szívűvé lenni. És ilyen erős szívű emberként bízni az Úrban, úgy, ahogyan olvassuk az Ézsaiási proféciában, akik az Úrban bíznak, szányra kelnek, mint a saskeseik, futnak és nem fáradnak meg, járnak és nem lankadnak meg. Bárcsak tudnánk, testvérek, ilyen komoly hitbeli döntéseket hozni, és átélni utána azt a csodát, hogy Isten megjutalmaz, megerősít, sőt, mások javára tud fölhasználni, hogy áldáshordozó légy, és az életpártiság jegyében te is, és a te utódaid is éljétek azt a csodát, amit Mózes népe élhetett meg, és él meg a mai napig is, hogy Isten megtartotta mindenféle üldöztetés ellenére, és Isten ilyen megtartó Istenként akar jelen lenni mindnyájunk életében, mert Jézus Krisztusban született nekünk a megtartó. Amen. Gyertek, testvéreim, válaszoljuk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 423-as énekünknek első két versét. 423-as ének így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
Mert nélküled. Szeretetben és bánatban csönödesség. Hogy a fényen lábodnál gyermekem, készem leúnyva téged,
úgy szeretnénk mi is, Istenünk, hitből fakadóan követni téged, akár szemlehunyva is, teljesen rád bízva önmagunkat. Te látod, Istenünk, hogy milyen nehezen tudunk milyen hitből fakadó döntéseket hozni, olyan lépéseket tenni a hit útján, amelyekbe lépten nyomon beleköt a hitetlen világ, és sokszor lelegyinti az Isten népét, aki mer más törvényszerűségek szerint berendezkedni ebben a mulandó világban. Aki mer az odafenn valókkal törődni, és nem csak a földiekkel. Sőt, aki mások hasznát is figyelembe véve dönt és cselekszik, és nem csak a maga egyéni érdekeire figyel. Istenünk, segíts meg minket ilyen önzetlen, szolgálatkész, áldozatkész életet élni, mások javára. Köszönjük hálaadással, hogy te ülteted el a te gyermekeid szívébe azt a mennyei honvágyat, aminek birtokában helyesen tudnak viszonyulni a mulandó földi világhoz, és idejében tudnak átöltözni az örök életre. Áldott légy Istenünk, hogy ilyen mennyei célt állítasz elénk, és köszönjük, hogy ebben a mulandót, sokszor céltalan világban így erősíted meg a te néped elhívását. Áld meg, Istenünk, mindazokat, akik hitből döntöttek már mellette, és akik hitből fakadó lépéseket tesznek a mindennapi élet útján mások javára. És segítsd azokat is, akik most indulnak el a hitbeli döntés útján, és próbálnak veled járni ezután. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk az utánunk jövő nemzedékeket is, hogy ígéreted szerint ők is hitben járjanak, hitben növekedjenek, és legyenek erős szívűek ők is, mint akik látják a láthatatlan Istent, és mernek az ő nevében cselekedni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod imánkat, és velünk maradsz ígéreted szerint. Ezután is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Bodonkuti kicsi református gyülekezet anyagi támogatása érdekében. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, mához egy hétre, advent első vasárnapját ünnepeljük, és akkor megterítjük az urasztalát. Urocsorás istentisztelet lesz tehát mához egy hétre, és erre készülve kedd estétől, minden este 6 órától lesz bűnbánati istentisztelet. Várjuk szeretettel a testvéreket, hogy együtt készüljünk ezeken a lelki alkalmakon a közös urvacsorázásra. Megjött az Üzenet című újság, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Emlékeztetem a prezsiter testvéreket arra, hogy ma esti Isten tiszteletünk folytatásában prezsiteri gyűlés lesz. Várjuk szeretettel a prezsiter testvéreket, mivel prezsiter választásra készülünk, mához 2 hétre, december 10-i Isten tisztelet után prezsiter választó közgyűlés lesz a templomunkban. Most pedig örömmel jelzem, hogy keresztelés következik, amikor Barta Mihály Attila és Szőke Kinga gyermekét kereszteljük, akit úgy hívnak, hogy Márk. Isten áldja meg a megkeresztelendő életét. Készüljünk a keresztelésre, testvérek, elénekelve a 255-ös énekünknek első 2 versét. 255-ös ének első 2 versét énekeljük. Az első így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten hozta a szülőket, keresztszülőket, és mindenek előtt ezt a kis megkeresztelendő Márkot. Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található a Máté evangéliuma 28. részében a következőképpen. Hozzájuk menvén Jézus, így szólt nekik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenni azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés ige helyet foglalni. Testvérek, Jézus Krisztus különös kijelentést tesz, mielőtt a keresztség parancsát kiadná a tanítványainak. Ebben a különös kijelentésében arra mindenre kiterjedő hatalmára hivatkozik, amit kapott az ő atyától. ennek a hatalomnak a birtokában hirdette ő meg, földi szolgálata elején, hogy elközelítette az Isten országa. És erre hivatkozva szólította föl a hallgatókat, hogy térjetek meg, forduljatok Istenhez teljes szívetekkel, mert elközelítette az Isten országa, mert belépett ebbe a földi bűntől meggyötört világba, gonosztól uralt emberi világba, belépett az Isten uralma. Jézussal együtt úgymond betört az Isten szeretetének világhódító uralma. És lám, ő ezt a hatalmat, ezt az uralmat nem földi fegyverekre, nem hadseregre alapozta, hanem egyszerűen elkezdte meghódítani az emberek szívét. Tanítványokat szerzett magának. Beleültette a tanítványai szívébe az Isten országa iránti vágyat. És azt mondta nekik, menjetek szét, minden néphez vigyétek el ezt az örömért, hogy Isten uralma belépett ebbe a világba. Vonjátok be a gyermekeket is ebbe az Isten uralomba. Mert nekik is szükségük van Isten megtartó hatalmára. Mennyit védjük, óvjuk parányi kis zsenge gyermek palántáinkat. Az anyukák izgalommal veszik először karjukba. Hát hogy is fogjuk meg? Hát olyan pici, olyan törékeny, hát azt se tudjuk, hogy kell tisztába tenni, meg megfürözteni. Ugye ezen az izgalmon minden zsenge szülő átmegy, aki először vesz kézbe egy pici emberpalántát. Végül is így vannak a kertészek is, ugye, aki zsenge tavaszi palántákkal, amikor elültetik a földbe. Jaj, nehogy eltörjön, miközben elültetjük. Isten is ilyen gyöngét szeretettel nyúl hozzánk. Mert szeretné, hogy meggyökerezzünk a hitben, megerősödve felnövekedjünk, és az Isten országára való lelki gyümölcsöket teremünk. Ezt szeretnénk látni a gyermekeinkben is. Ugye nem csak az okoz örömet a szülőnek, vagy keresztszülőknek, ugye a nagyszülőknek, hogy látják, hogy egészségesen fejlődik testileg, van jó étvágya, alszik jól, növekedik, megfelelő súlya megvan, elkerüli a betegségét, hanem szeretnénk azt látni, mint Isten gyermekei, mint Jézus tanítványai, hogy lélekben is ugyanígy erősödnek, gyarapodnak. Ugye milyen nagy öröm keresztény családokban, amikor látjuk, hogy nem hiába való az ilyen lelki magvetés. Hogy a néhány éves kis apróságok már, ahogy elkezdenek csacsogni, beszélni, már lehet velük kommunikálni lelki dolgokról, már megtanulnak egy kis imát, már elkezdenek kérdezősködni, akár különös, sokszor nagyon nehéz kérdésekkel jönnek elő, amikre kapkodjuk a fejünket, hogy is válaszoljunk, hogy hát hol lakik Isten, meg kicsoda Jézus. Majd átélitek ti is ezt a csodát. Hiszük, hogy ő is izgalmas kérdésekkel fog titeket ostromolni. És ehhez nekünk lelkileg mindig készenlétben kell lennünk, fölfelé nyitottnak, hogy ne csak a látható világ dolgaival legyünk tisztában, és ne csak a 2x2 tanítsuk meg neki, meg az írást, meg a komputeren való pötyögtetést, mert hamarabb megtanulnak ők már ott pötyögtetni, mint kézzel írni ezután, ugye? Hanem tanuljanak meg rácsodálkozni az Isten világára, és átélni ezt a csodát, hogy neki nem csak földi szüleik, keresztszüleik vagy nagyszüleik vannak, akik gondoskodnak róla, hanem van egy mennyei édesatyjuk is, és ő ad biztonságot majd felnövekvő életükben, akkor, amikor mi szülők talán már nem lehetünk mellettük, vagy elsodródnak távolabb tőlünk, akkor is tudjuk, hogy jó helyt vannak, mert az Isten tenyerén vannak. Nos hát, ezt szeretné Jézus megerősíteni minden mai tanítványa szívében is, hogy így újabb és újabb nemzedékek kapcsolódjanak be az Isten uralma világába, Ugye, hogy Isten erről gondoskodott az Ószövetség idején, amikor kiadta az utasítást az ő választott népe felnőtt tagjainak, hogy tanítsátok meg fiaitokat, fiaitok fiait, hogy féljék az Istent, szeressék az Istent. Mert ez az ő életük, ez az ő jövőjük garanciája. És mi hiszük, hogyha így nevelitek fel ezt a kicsi fiút, akkor ő is valóban Krisztusnak olyan tanítványa lehet, mint egykor Márk, az evangélista, akiről tudjuk, hogy mielőtt megírta volna az evangéliumot, azelőtt ő Pál apostolnak munkatársa volt a missziói szolgálatban. Vagyis Krisztusnak egy olyan ifjú tanítványa, aki a híres Pál apostollal együtt vitte az evangéliumot, Jézusról szól örömhírt ebbe a világba, és aztán le is írta, hogy olvasható legyen ma is, jó 1900 év után, Jézus életének csodálatos története, mert végül is minden tanítványa Jézusnak ma is egy élő evangélium kell, hogy legyen. Hogyha látja ez a világ felnövekedni ennek a kicsi Márknak az istenfélő hitben járó életét, akkor kiolvassák az életéből Isten jelenlétét. És lám, milyen nemes feladatot kaptok szülők, keresztülők, hogy ebben segítsétek ezt a kicsi Márkot, és ehhez kell nektek nagyon komolyan Istennel járni, hogy majd a kicsi kibontakozó értelme is rá tudjon hangolódni Isten csodálatos világára, és így legyen épp testben, épp lélek, és növekedjen nem csak a ti emberi örömötökre, hanem Isten országának a javára is. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatom, két kérdést teszek előttökbe, melyekre feleltek meg, hallhattok, szóval fennállt, hallgassunk meg. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Igen.
Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk-e kisgyermekért. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy újabb teremtési csoda állhat előttünk. Köszönjük hálaadással, hogy te életet adtál ennek a kisfiúnak. Köszönjük, hogy megtartottad a szülés fájdalma közepette az édesanyát a te ígéreted szerint. És köszönjük, hogy most szívükre szoríthatják az ő életüknek a gyümölcsét, a te drága nagy ajándékodat. Hadd bízzuk rejád hittel ezt a kicsi életet, Istenünk. Őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Hadd legyen kibontakozó életével örömére és gazdagodására a földi anyaszent egyházadnak. És az ő felnövekvő, hitben gyarapodó élete legyen a te dicsőségedre szolgáló élet. Köszönjük, hogy megáldod a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket az ő fölnevelésében, azért, hogy hitben, lélekben erősen növekedjék, miközben épp testével is növekvő életet mutat. Mindazok örömére, akiknek ajándékoztad őt. Amen.